Mesélj anyukám! Itt az Éva Magazin videós podcast műsora, amelyben anyák mesélnek nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Célunk, hogy informatív, edukatív és nem utolsó sorban szórakoztató történeteken keresztül mutassuk meg, nem vagy egyedül. Sziasztok! Ez itt a Mesélj anyukám legújabb része. Én Birta Brigi vagyok, és rögtön szeretnék bemutatni nektek két új szereplőt, akivel a továbbiakban rendszeresen fogtok találkozni. Frey Kovács Brigi, aki az Éva online szerkesztője. Brigi három gyerekes anyuka. 2, 5... Szóval akkor mondd el a gyerekeid korán.
Jó, igen, a legkisebb most lesz 2, a középső 3,5, és a legnagyobb pedig 6 éves lesz.
És mind a hárman lányok egyébként.
Igen, nőuralom van otthon, leszámítva a kutyát.
Tök izgi, mert Brigit onnan ismerem, hogy még a közelében sem voltunk az anyaságnak. Egy másik lapkiadónál dolgoztunk együtt egy női magazinnál. Még fiatalon, gyermektelenül, gondtalanul, és csak a karrierre koncentrálva, meg a bulikra. A másik szereplőnk pedig Füstös Móni.
Sziasztok!
Mónit az Instagramon pozitív fegyelmezés oldal alatt találjátok meg, és nagyon-nagyon szuper gyermeknevelési tanácsokat oszt meg, videókurzusok, workshopok is vannak. Én imádom a posztjaidat, és nagyon sokat tanulok belőlük nap, mint nap, vagy amikor például van egy ilyen kicsit problémásabb helyzet, akár a dac korszak, vagy bilira szoktatás, szóval én imádom, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg. Móni, neked pedig 2, 5 és 7,
És a 7 éves a fiú.
És itt van egy fiú, de a kisebbek lányok. Nekem egy kislányom van, aki 3,5 éves. És nagyon örülök, hogy tényleg ilyen anyuka minőségben tudunk beszélgetni egymással, mert Mónit mi is úgy ismerkedtünk meg, hogy a gólyatáborban az ősvezetőn voltál, és szerintem többet találkoztunk ittasan, mint józanul. Az is egy más minőség. Úgyhogy tök izgi olyan témákról beszélgetni, ami meg a gyerekeket érinti. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Majd olyan témáról fogunk beszélgetni, ami igazából úgy fogalmaztuk meg, hogy a különböző gyermeknevelési szülői stílusok az engedékenytől a nagyon kontrollálóig. Ez lesz a témánk, szerintem biztos nektek hallgatóknak is elég sok hozzászólásotok lehet majd ehhez a témához. Én rögtön egy saját személyes sztorival szeretnék kezdeni. Ugye, ahogy említettem, nekem még csak 3,5 éves a kislányom, úgymond még nem tudhatom, hogy a nevelésben egyébként mennyire vagyok jó, vagy hogy ez mennyire ért célt, mert hát nem tudhatjuk, hogy milyen nagyobb gyerek lesz belőle, vagy akár milyen felnőtt. Nekem egy nagyon pozitív szülésélményem volt, és onnantól kezdve nagyon gördülékenyen ment minden a kisbaba újszülöttkortól kezdve. Pár dologban tudatos voltam, és az annak volt köszönhető, hogy például szoptatási tanácsadóval még szülés előtt konzultáltam, és amikor jöttek akadályok, akkor ezeket könnyen így le tudtuk győzni, de hogy valahogy olyan könnyű volt, hogy nagyon hamar így átaludta az éjszakák.
Te voltál az, akit az anyuka barátnőid utáltak.
Nem mertem elmondani senkinek ezeket a dolgokat, de hogy ja, mindig megfordult az előtt, ahogy le van írva, hogy mikor kell megfordulni. Tehát, hogy ő mindent úgy csinált időben, kiegyensúlyozott volt, ezt mindig mondta a gyerekkor is, hogy olyan kiegyensúlyozott a gyerek, és én azt mondtam, hogy hát én akkor annyira királyanya vagyok, és így éreztem ezt a flow-t, tudjátok, egy ilyen pozitív spirálba keveredtem bele, hogy nagyon jól éreztem magam, ettől ő is jól érezte magát, és így ez így hozta, és amíg ugye baba, addig ez egy tök jó dolog, igen. És én elhittem, hogy ez hogy akkor ez így lesz. És aztán emlékszem, hogy ilyen fél éves kora körül, vagy mert később, de hogy már akkor is jöttek olyan szituációk, amikor így beszéltük a férjemmel, hogy hát, hogy azért ez most már nem elég, hogy így jól érezzük magunkat, és akkor majd ettől így a gyerek így magát így felnöveszti, és akkor így oké, és azt mondom, hogy így, hanem hogy így tartani kéne magunkat dolgokhoz. Te Móni, mit látsz, hogy így mikortól kell már úgy tartani magunkat, vagy hogy milyen típusok vannak, vagy mennyire változik az, hogy így tényleg így be kell címkézni magunknak, hogy milyen szülők vagyunk, vagy milyen nevelési módszer mellett tesszük le a voksunkat, vagy ez hogy van?
Igen is, meg nem is. Jó, kezdem mondjuk az igentől, hogy én azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogyha ezek a gyereknevelési stílusok között, ugye, ahogy megfogalmaztuk a mai adásnak a címét, az engedékenytől a túlkontrollálóig, vagy nevezhetjük tekintélyelvűnek, vagy poroszosnak, ugye? Hát ez, igen, hogyha ezt két végletnek, tehát egy spektrumként nézek rá, és két végpontként tekintek rá, akkor szerintem az ideális az, hogyha minél inkább húzunk ugye a közép, az arany közép út felé. Tehát, hogy ilyen szempontból azt mondanám, hogy igen, érdemes letenni a voksunkat amellett, hogy szeretnék így a kettő végletes stílus között egy nagyjával ugye a közép úton, vagy így ezen a közép mesdjének a közelében maradni legalább. De hogy mennyire kell ennek rigidnek lennie, és akkor ebből a szempontból mondom, hogy nem, mert hogy ezt nagyon sokféleképpen tudjuk megvalósítani. Tudjuk ezt úgy megvalósítani, hogy a mi családi értékeinknek megfelelő legyen. Ráadásul, és majd még ebbe szerintem így később talán jobban bele fogunk menni, bár ugye mindannyiunknak ilyen egészen kicsi gyereke van, tehát ez a, még bőven abban vagyunk, ahol azt a szerepet érdemes felvállalni szülőként, hogy mi laza, magabiztos vezetők vagyunk. Ezt a videókurzus is ezzel indul, hogy laza, magabiztos vezetővé szeretnénk válni. Ez a szerep azonban, ahogy nőnek a gyerekeink, egy picit átalakul, úgyhogy beleragadni, tehát hogy az arany középút az szerintem mindig egy ilyen nagyon jó irány, ugyanakkor, ahogy nőnek a gyerekeink, ahogy te is mondtad, hogy egy kisbabának egészen más kell, mint egy tipegőnek, és hát még utána egy kiskamasznak és egy nagykamasznak, és úgy majd mondom, ebbe is egy picit talán majd menjünk bele, hogy folyamatosan változtatni kell ilyen szempontból, ha nem is a stílusunkat, de hogy a szerepünket, hogy mennyire vagyok benne, vagy mennyire kell hátralépnem, az folyamatosan változik, és az egy önismereti út tulajdonképpen a szülő részéről is, és így tudjuk szerintem a gyerekeinknek mutatni jól az utat. Szóval ezért mondom, hogy igenis, meg nem is, mert hogy nem az van, hogy lenne, tehát hogy az arany középút az egy jó irány, de hogy nincs egy ilyen recept, vagy egy megoldása, hogy ezt lehet csinálni, hanem az tényleg nagyon sokféle lehet, szerintem.
Sokan szeretik ezért címkézni magukat, nekem például van egy olyan ismerősöm, aki így kis írja az Instagram profiljába, hogy ő kötődő nevelés szerint neveli a gyerekeit. Én meg egy kicsit olyan vagyok, hogy ilyen, én amúgy nagyon szeretem az arany középutat, mert az mindig jó, de hogy vannak elvek, amiket úgy betartunk, akár mondjuk, de ez mindenre igaz, szerintem hozzátáplálás, vagy bármivel kapcsolatban, de hát alakítjuk, hogy néha lehet így is, néha ki lehet próbálni azt is. Brigi, neked volt olyan amúgy így, ahogy most már azért három lány mellett, amikor azt érezted, hogy hú, hát valamit nagyon máshogy kéne csinálni, mert valamit nem jól csináltam. Vagy van olyan, hogy már így látod, hogy a legnagyobb lányodnál, Emma, igaz?
Igen.
Mondjuk Emmánál valamit úgy csináltál, és most már tudod, hogy most már nem úgy kellene?
Olyan, amit így másképp csinál, nyilván biztos rengeteg van. Mi most egyébként őszintén így nagyon ilyen küzdő szakaszban vagyunk. Egyrészt így magamon is érzem a kiégést, és amit mondtál, igen, hogy ez egy ilyen önismeret, ez nagyon nagy köze van, és tényleg így ez az anyaság és nevelés, kevés ez az alapja, és így tudom magamon, hogy így vannak ilyen elvek, meg hogy így hogyan kéne mit csinálnom, vattan, ilyesmi, hogyha nézem ugye a te videóidat, meg tippeidet, nagyon-nagyon jó, de amikor rohanok, és a gyerekek három felé vannak, akkor így ez így megy a kukába.
Igen, az időprésztől.
És így nyilván, ahogy így megy fel a vérnyomásom, feszkó, akkor így, szóval kész, ott vége, mennek ezek az elvek a kukába, és tudom, hogy így magamnak kéne, tehát hogy így kvázi most így sokszor úgy érzem, hogy így ahhoz, hogy a gyerekeket úgy tudjam nevelni, ahogy így szeretném mondjuk, kvázi magamat kéne egy kicsit így nevelnem, és így ezen kéne dolgozni, és most így nem azért, mert magamra akarom a fókuszt rakni, hanem most így nekem így ez a kihívás benne, mert hogy mi azért így igyekeztünk nagyon sok mindenbe következetesek lenni, meg így, most nem azt mondom, hogy szigorú, mert szerintem akkor itt tényleg így egy nagyon poroszos dolgot képzelünk el, amit mondjuk így sokkal, amikor osztályunkból, egy gyerekkorunkból hozunk magunkkal, de hogy betartani dolgokat, és viszont, hogyha meg így nagyon így görcsösen akarunk ragaszkodni, akkor pont emiatt a stressz miatt nekem így például így akkor így konkrétan így kiabálok, tehát, hogy nem tudom, hogy találkoztatok azzal a mémmel, hogy mert én például a saját anyai stílusomat jelenleg így azzal tudom legjobban leírni, hogy két dinoszaurusz egymás mellett, és az egyik, tudjátok, a Toy Story-ból, az a Tündi-Bündi, hogy ilyen az anyaság reggel 9-kor, és akkor ott van a párja, hogy este 9-kor az a T-rex, aki üvölt. Na, hát így nálunk így kávé ez van, csak így néha a T-rex az már reggel 9-kor itt van, amikor, hogyha nem indultunk el időbe az obiba, vagy ilyesmi, szóval ezek így befigyelnek, és na, én erre vagyok majd nagyon kíváncsi, hogy Pont azt mondtam a férjemnek, hogy na, jövök múlni, majd elmondja, hogy a neüvöltsük.
Most már hazamegyek, és most nagyon jól fogok
és tök jó anya leszek. Igen, addig, amíg még el nem pattan a dolog. Igen. Egyébként most ugye kérdezted, hogy így Emma ugye már 6 éves, tehát nálunk mondjuk így a 6 éves, meg 2 éves között, hogy az a 4 év, az nem olyan nagy, majd később, de most azért még hatalmas különbség. És más, főleg, hogy egy 2 évesnél nálunk még mondjuk 2 éves még nem annyira beszél, tehát még csak pont szavakat mond, Emma meg már folyamatosan beszél, úgyhogy nyilván így más kommunikációs eszközöket is kell bevetni, Emmával mondjuk már tök jól meg lehet beszélni dolgokat, és hogyha így mondjuk így nem azt mondom, hogy a szép szó mindig használ, tök jó lenne, de nem, mert hogy így túlpörgünk, de hogy nyilván nála így lehet beszélgetni a kicsivel, meg kevésbé. Ott még más eszközöket kell bevetni, úgyhogy így ez például nagy különbség, meg tanulság, meg nyilván, hogy 3 gyerek az 3 különböző személyiségtípus, tehát hogy én is kicsit úgy voltam, mint te, hogy így az első gyerek az így babakorában, nem az, nálunk mondjuk az nem volt az, hogy végigaludt az éjszakát, de tényleg így ilyen kis álomszerű volt, hogy akkor még így könnyen ment, meg nyilván akkor még több időd is van ugye egy gyerek mellett. És mondjuk a 3. az még ilyen nagyon huncut, imádni való, de nagyon huncut, és így tényleg olyan dolgokat megcsinál, amit ugye a első 2 nem, szóval így néha ránk hozza a frász, úgyhogy más, igen, és igen, szóval mindig vannak kihívások így a nevelésben.
Egyébként, bocsi, hogy belevágok nekem, csak az, hogy például másra sokkal könnyebb rámondani azt, hogy mit csinál rosszul, vagy hogy látsz egy, mondjuk egy ismerősödet, egy barátnődet, vagy bárkit, hogy hát én ezt nem így csinálnám a helyében, de aztán hát ki tudja, hogy az enyémben mit mondanának, bocsi, Móni, belevágtam.
Csak arra akartam reagálni, hogy hát igen, ugye ez a kiabálás, ez azért nem egy... annak se, akinek nagy eszköztára van, annak se sikerül mindig a nem kiabálás, mert hogy például, amit mondtál, ugye, hogy az időprés.
Igen.
Mert amikor így bekerül az ember, akkor egyszerűen annyira így be tudunk stresszelni tőle, hogy hiába ott van ez egy 100 eszköz a tarsolyodban, akkor sem. Ezeket a helyzeteket érdemes, tehát hogyha ez így rendszeres, vagy mintaszerű, akkor érdemes erre stratégiát építeni, hogy akkor korábban el kell kezdeni, vagy hogy mit tudok ugye így a helyzeten változtatni, hogy jobb legyen. De hogy amit még mondtál, szerintem ilyen nagyon szép volt ez a magunkat nevelni, ez szerintem egy ilyen nagyon jó kifejezés, úgyhogy és szerintem tényleg nagyon fontos, mert hogy tényleg ez az egész egy ilyen önismereti út tulajdonképpen, igen. Vagy hát engem legalábbis a gyerek, azt gondolom, hogy amikortól önismereti útnak nevezem, amin vagyok, azon egyértelműen a gyerekeim indítottak el, és hogy még egyre akartam reagálni, hogy mondtad ezt, hogy szigorú, de hogy nem rossz értelemben szigorú, hogy én azt szeretem használni, hogy ez a pozitív fegyelmezés igazából így hívja, hogy kedves és határozott. Mm-hmm. És hogy ez kell mármint hogy szóhasználatban is szerintem ez már nagyon sokat segít nekünk, mert hogy kedves és határozott, az ugye meg tud valósulni egyszerre. Az engedékeny és vagy szigorú, az ugye nem, tehát nem. Ott megmutatkozik benne ez a 2 végpont. De kedves és határozott egyszerre tudok lenni, és hogy ez azt gondolom, hogy az eszköz hozzá, vagy az ilyen megvalósítandó dolog, és akkor ebben majd még belemehetünk jobban, hogy is tudjuk ezt a gyakorlatban csinálni.
Egyébként nekünk most pont már egy nagyon nehéz reggel volt, nem mindig olyan nehéz. Amit nekem tanított Odát, és amiben nagyon nagy fejlődést értem, az a türelem. Én egy baromi türelmetlen ember voltam korábban, és a mai napig mindenki mással az vagyok. De vele sokkal türelmesebb tudok lenni, és mondjuk elkezd valamin itt pörögni, vagy hisztizni, vagy bármi, akkor tudom, segíthetek? Mit szeretném? Most mondd el, akkor nyugodtan is. Most az új taktikám az szokott lenni, hogy elmondom neki, hogy figyú, amúgy bármit kérsz, én azt megcsinálom. Kérd, anya, kérek egy banánt, hozom a banánt. Anya, ezt szeretném, akkor én azt így azért mindig jövök és segítek. És mondom, hogyha én kérek tőled valamit, akkor lehetne, hogy te is azt mondod, hogy igen. Például reggel megye pisilni, vagy nem tudom, csináld ezt, mert hogy mindig nem. És akkor így rám nézett, Oké, én meg itt nézem, hogy tényleg. Na, Móni, akkor beszéljünk arról, hogy ez a különböző korosztályokban, mikor kell tényleg ez az erős kezűnek lenni, vagy mi az, amiben változnunk kell nekünk szülőként? Mert szerintem ez biztos, hogy mindenkinek hasznos.
Beugrott, és most reggel még így gyorsan bele is néztem a könyvbe, Kim John Payne-nek a neve, aki a melegszívű fegyelmezés, ugye pozitív fegyelmezést tanítok, ami Jane Nelson nevéhez fűződik, vagy az ő nevéhez pedig a melegszívű fegyelmezés, ez az egyszerűbb gyerekkor, ugye azzal a könyvvel futott be ő igazán, és akkor a második könyv ez a melegszívű fegyelmezés, és egyébként a harmadik könyvben magunkat neveljük.
Bizony,
magyarul ezek jelentek meg, ugye így ilyen sorrendben. De most a melegszívű fegyelmezést hoznám be, hogy ő abban a 3K-nak a módszerét mondja, ezek tulajdonképpen hasonlatok. A kormányzó, a kertész és a kalauz. A kormányzó szerepét töltjük be a gyerekeknek úgy körülbelül a 8-9 éves koráig, vagy még talán a 10 is, attól függ, fiú vagy lány, vagy hogy ki, hogy fejlődik. Igen. De hogy körülbelül ugye így, tehát hogy ez a gyerekkor, és még az iskoláskornak ez az első-második osztály mondjuk nagyjából, ami ide tartozik. És akkor utána nekünk magunkat nevelve át kell váltanunk ebből a kormányzó szerepből a kertész szerepébe, a kiskamaszkorra, amikor még mindig nagyon erősen irányítom a gyereket, de már egyre inkább meghallgatom őt, és elmondja, és terelgetem, tehát az a hasonlat benne, hogy a kertésznek az a feladata, hogy gondozza a növényt, de közben a talajra is figyeljen oda, ugye nem földműves, hanem hogy kertész, tehát hogy ott ugye a körülötte lévő dolgok is, tehát ennek a gyerek növénynek a környezete is rendben legyen, hogy meglegyen az, hogy kapcsolódik a környezetéhez, de ebbe azért még kell őt irányítgatnom, de egyre nagyobb teret engedni neki. És akkor 14 éves kortól számoljuk igazából ugye az igazi kamaszkort, és akkor ekkorra kell szülőként nekünk elérni a kalauz szerepébe, amikor már tényleg csak úgy kalauzolom őt végig az életen, és már nagyon sok mindenben átadom neki az irányítást, hiszen olyan nagy, hogy nem fogom tudni az akaratomat őrá rákényszeríteni, és lázadásba, titkolózásba fog átmenni a dolog, ami azt gondolom, hogy kamaszkorban a mostani társadalmunkban azokkal a veszélyekkel, amivel egy kamasz gyerek szembenéz, ez egy nem jó irány. És hogy ott tényleg, hogy effektíve veszélyes tud lenni, hogyha valaki mondjuk nagyon belesüllyed ebbe a tekintélyelvűbe, hogy nem, szobafogság, nem engedlek, és akkor elindul egy olyan dolog, hogy nem fogunk tudni a saját gyerekünknek az életéről, holott ugye sokkal jobb lenne, hogyha az a valami, ami, amiben ő lázad, ez egyszerűen életkori sajátosság. Ez a gyerekeknek akkor meg kell élniük azt, hogy azokkal az értékekkel, amiket a szüleimtől hozok, azok ellen föllázadok. És megnézem, hogy mit tud még a világ ezen kívül kínálni. Ez egy nagyon jó dolog, tehát hogy ez az ő fejlődésükhöz kell. Szülőként nagyon nehéz ezt elfogadni. Szóval és hogy ez, azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jól leírják ezek a hasonlatok, hogy az elején mondom, egy kormányzó vagyok, tehát hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy laza maga biztos vezető, és tényleg egy ilyen a jó főnöknek a hasonlatát szoktam hozni, hogy milyen a jó főnök, aki tudja, hogy mit akar, aki irányít, de azért közben meghallgatja ugye a véleményemet, tanulok tőle.
Vannak szankciók, hogyha valamit rosszul csinálok, de meg tud dicsérni.
Igen. Tehát, hogy van egyfajta irányítás. És akkor ez a kertész szerep, ami fölkészít minket a kalauz szerepre, hogyan kell lépésről lépésre egyre jobban hátralépnem, és engedni neki az útját, de nem úgy, hogy elengedni. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor korban az van, hogy akkor kezdem a szigorútól, vagy ettől a tekintélyelvűtől, és akkor megyek az engedékenyig, és akkor a 15 éves gyerekemet meg igen, így elengedem, hogy hadd menjen a világba, hanem hogy pont, hogy az egy nagyon-nagyon érzékeny életkor, azt szokták ugye úgy is fogalmazni, hogy újjászületése a gyereknek, mert hogy érzelmileg tényleg akkor nagyon sérülékenyek, tehát nagyon fontos, hogy ott álljunk mellettük, csak nem mindegy, hogy. És hogy ugye ezek az amerikai filmekben szoktam mindig így rácsodálkozni, hogy gondolta, hogy így beleáll a gyereknek ugye mindig ilyen kamasz problémák, vagy hogy gyakran a kamasz problémákról szokott szó lenni, hogy hát egy kamasz gyerekben nem lehet így beleállni, mert hát tuti, hogy lázadás lesz belőle, vagy sunnyogás, vagy titkolózás. És hogy így értettem ezt, hogy kell folyamatosan magunk kon változtatni, vagy hát igen, így talán így fogalmaznék, hogy egyre inkább hátralépni, de ott lenni.
Én egyébként most nem is a saját gyerekem jutott eszembe arról, amit most mondtál, hanem a szüleimmel való kapcsolatom. Nekem ők szerintem ezt nagyon jól csinálták, nem azért, mert ennyire csodálatos felnőtt lett belőlem, hanem ők maguk tényleg annyira jól álltak ehhez a dologhoz. Például mondjuk én ugye vidéki vagyok, és amikor felköltöztem Budapestre főiskola miatt, akkor egy csomó barátnőmnek az anyja, de már haza se nézel, gyere haza hétvégére, úristen, ha nem jössz haza, már nem is szeret, nekem meg anya sosem mondta. Na, anya, nem hiányzok, nem szeret, és mondta, hogy figyelj, Brigi, amikor nem jössz haza minden hétvégén, az azt jelenti, hogy jól érzed magad. Mm. És hogy ők tökre bíztak bennem, viszont azt látom, hogy például van olyan 35 éves ismerősöm, akinek a szülei még a mai napig úgy beleszólnak az életében, mert nem hiszik el. És ők még mindig ezt a kormányzó szerepet erőltetik úgy, hogy nem tudom, akár az esküvő, az építkezés, vagy hogy nevelik a saját gyerekeiket, olyan szinten beleszólnak. Nálunk meg az van, hogy a szüleim mindig elmondják a véleményüket, ha megkérdezem, vagy nem biztos, hogy megkérdezem, de hogy akkor is így mondanak, vagy tanácsot, és akkor mondják, hogy de figyú, te most már el tudod dönteni, hogy hallgass meg ezt is, nézd meg azt is, és hogy tök szerencsés vagyok, hogy ilyen emberek neveltek, de hogy nehéz lehet ezt az átmenetet így meghozni magadnak, meg hogy viszont visszatérve arra, hogy gyerekeink vannak, mi a legtöbb probléma, vagy a leggyakoribb probléma, amivel fordulnak hozzád gyerekneveléssel kapcsolatban? Még ugye itt inkább erről a kormányzó szerepről van szó, akik hozzád fordulnak.
Igen. A legtöbben kisgyerekesek jönnek hozzám. Hát, nagyon sok kihívás van ugye a gyerekekkel. Sokat szoktam hallani, hogy nem hallgat rám a gyerek, hogy akkor a hisztit hogyan kezelik, de hogy egyébként nagyon érdekes, hogy egyre kevésbé az van, hogy a gyereket akarják a szülők megjavítani, és ez annyira szép egyébként látni, meg megélni, hogy legalább ennyiszer hallom azt, hogy rossz mintákat hozok, és ezen szeretnék változtatni. Nem tudom jól kezelni a gyerekemnek a negatív érzéseit, ebben kérek segítséget, tehát hogy magukat akarják nevelni a mai szülők, és hogy ezt annyira szép megélni, és hogy nem a gyereket akarják megjavítatni.
Felismerték, hogy a gyerek miattunk olyan, amilyen.
Igen, és hogy ez nekem tényleg ilyen nagyon jó megélni, hogy aztán persze biztos, hogy azok követnek engem, meg azok jönnek el már hozzám, akiknek hasonló szemlélete van, ugye, mint nekem. Tehát, hogy ez nyilván nem reprezentatív az egész szülőtársadalomra, de nekem ez a megélésem, és én ilyen szülőkkel találkozom, és ez nagyon szép, mert ebből nagyon jól lehet fejlődni.
Uh-huh. Brigé, neked akkor mi a legnagyobb kihívás így a mindennapokban?
Mindennapokban jelenleg nekünk a vacsora. Tehát ez nem úgy zajlik, hogy amíg elméletben, hogy tudjátok, minden könyvben elmondják, hogy együtt szépen üljön le a család vacsorázni, mert akkor úgy, mert a gyerekek is átveszik ezt a szokást, hanem nyilván ugye három gyerekkel így nem egyszerű. Eleve már az, hogy így leültetni őket, hogy ilyen kis izgőmozgók, és most nem az, hogy szófogadatlanok, bár nyilván van, amikor azok, hanem hogy így...
Elevenek.
Hogy elevenek, meg így fölállnak, hogy jaj, akkor még ezért, meg azért, meg még benne voltak a játékba, akkor is vacsora idő, szent és értetetlen, vagy nem tudom, nekem is például ez ilyen szülői minta, tudjátok, a szent és értetetlen vacsora idő, hogy akkor most le kell ülni nyugton. És akkor már ekkor-ilyenkor ilyen idegbe vagy egy kicsit, hogy oda terelted őket, üljön le mindenki, maradjon nyugton, akkor egyél szépen, asztal fölött, próbálja meg nem lemorzsázni, és tudom, hogy így nem kéne állandóan instruálni őket, és ez is olyan, ami nekem szerintem dolgoznom kell, mert ezt szerintem anyukámtól hozom. Hogy így, és gyakran megkapom tőle, hogy jaj, hát is sokkal szebben ettetek.
Jaj, ezt imádom.
Nem voltatok ilyenek.
Az én gyerekeim nem hisztisztek nekem, anyósom, szoktam, hogy érdekes, az én gyerekeim nem volt.
Igen, és amúgy szerintem anyukámék is nagyon jól csináltak nagyon sok mindent, tehát, hogy nem, ez most nem kötözködés, hanem hogy ez egy kicsit olyan, amit szerintem én lehet, hogy egy kicsit lazában csinálok, de lehet, hogy azért, mert még csak ketten voltunk, tesók, nálunk ugye hárman vannak, és ez ugye csak plusz egynek tűnik, de viszonylag nagy ugrás, hogy ugye kettő szülőre jut három gyerek, az már egy kicsit más felállás, sok mindenbe engedni kell, vagy így lazázni, szóval nálunk ez a vacsora, vagy hát egy közös étkezések az, ami ilyen nagy stresszfaktor, és akkor ilyen átmegyünk ilyen küzdésbe, ami tudom, hogy nem jó, de valahogy ide jutunk, nem mindig, tehát hogy mondjuk inkább ilyen fele-felébe, és így, ha ez így jól sikerül, akkor az így nagyon meg tudja alapozni az este további folyamát. Ha nem, igen, akkor ez így nagyon jó. De nem mindig, igen. Tehát, hogy így, tudod, így evés közben is így fölugrálnak, meg hogy jaj, akkor nekem még ez kell, meg az, és mondom, hogy állj föl, Léci, hozom, tudod. És akkor én már sokszor nem is jutok oda meg a férjem, hogy akkor mi is leüljünk enni, hanem hogy jó, majd lenyomjuk az esti rutint, és akkor majd este 9-kor leülünk nyugodtan enni.
Móni, neked erre biztos van valami jó válasz.
Igen,
Móni, hát egyébként tényleg ez az ideális, hogy ugye együtt leülünk, jól végig gondoljuk előtte, hogy minden ott legyen az asztalnál, hogy senkinek nekem felel. Mert egyébként tényleg ez van, hogy ugye...
Ez a sky-figura minden.
Hogy, igen, de hogy tényleg most ez tényleg az ideális, és tudom, hogy a való világban azért ez nem nagyon szokott sikerülni, és nekünk is legalább egy vagy két dolog mindig ott marad a konyhában, miért vissza kell menni. De hogy mivel ugye a gyerekek mintából tanulnak, ezért ez tényleg egy fontos dolog lenne, hogy mi is ott tudjunk egy helyben maradni, mert ha van egy valaki, aki folyton fölugrál, akkor ugye a gyerek is. A másik, ami eszembe jutott erről, hogy azért az elvárások, és hogy majd egyébként ez erről egy
külön adás.
Nem akarok nagyon belemenni, de hogy a tudomány mai állása szerint egy gyerek körülbelül annyi percet tud egy helyben ülni, vagy annyi az elvárható tőle, ahány éves. Szóval, hogy azért egy ilyen vacsora végigültetése egy gyerekkel, az, na tehát akkor, hogyha nem foglalja el magát, nyilván, hogyha ha elmélyed a játékba, vagy eszik akar a két éves, az nem az van, hogy két perc alatt be fogja lapátolni, és elmegy, nem így értem.
Nem így, hogyha várni kell valamit.
De hogy igen. De hogy az, hogy ő végigülje azt, hogy amikor ő már nem eszik, vagy már elég volt, vagy a többiek még esznek, és akkor ő azt végigvárja, ezeket nem kell elvárni a gyerekektől. De, ebben szerintem jó, hogyha tudunk engedni, de az jó, hogyha együtt tudjuk, tehát, hogy legyen meg ennek így a
rituália
uh-huh. hogy igen, hogy együtt leülünk, hogy együtt van a család, hogy akkor ott beszélgetünk, de hogy nyilván amíg picik a gyerekek, addig ez egy rövidebb idő uh-huh. mondjuk, de hogy tök jó, hogyha elkezdjük ezt fölépíteni későbbre, amikor akár tényleg lehet ugye a vacsora asztal, a beszélgetések, a nap kibeszélésének, igen. a holnapi nap megtervezésének a színhelye, és emiatt nagyon fontos, hogy már kiskorba építsünk erre, uh-huh. de hogy nem érdemes rá stresszelni arra, hogy föláll. Illetve én még szoktam ilyeneket mondani, hogy tudjuk akkor segíteni a gyerekeket abban, hogy üljenek. Hogy nekem mindig ez is így benne van így a logikámban, hogy nem tudom, a gyerek rágja a körmét, miért? Hát, hogy nem tudom, van valami rágás ingere. Akkor adjunk neki valamit, amit rághat helyette. Uh-huh. Nem tudom, a gyerek fölpattan az asztaltól, kényelmesen ül, nem tudom, le van rakva a lába, vagy, uh-huh. vagy ló, tehát hogy nehéz neki ott ülni, vagy könnyű, és akkor próbálom ugye a környezetet úgy alakítani. Nem tudom, ismeritek ezt a dinamikus párnát, vannak gyerekek, akiknek kifejezetten az segít, mert hogy ugye egy ficeregnek, meg menniük uh-huh. kell, meg mozogniuk uh-huh. kell, hogy az is tud például az ülést tudja támogatni, hogyha ott ültébe, vagy a lába alá, nekem a kisfiamnak volt egy időben, hogy mindig így fölrúgta, almérletben laktunk akkor, és mindig így fölrúgta a szőnyeget, és így fölfordult, és akkor már megvolt a harmadik gyerek, pici baba volt. És én ott járkáltam, nagyon pici nappalink volt, és ott járkáltam, és csomószor megbotlottam benne, hogy így, ugye, hogy fölrúgta, így fölhajlott a szőnyeg. És akkor erről nagyon le akartam szoktatni, de hogy valamiért láttam, hogy egyszerűen kell neki ez az inger, hogy rugdos, és akkor azt csináltuk, hogy az asztalnak a két lábához kifeszítettünk neki egy ilyen rugalmas szallagot, a Decathlonba vettem, nem tudom, gondolom milyen izére használják, nem tudom pontosan, hogy mire való, de nekem iszonyatosan jól illett az asztal lábára, és akkor onnantól azt rugdostam. Tehát ugye erre gondolok, hogy ilyenekkel is lehet segíteni a gyereket abban, hogy úgy jól érezze magát az asztalnál, megnézni, hogy neki akkor így mi az, amilyen ingereket keres, és akkor azt kielégíteni. Szóval ez a három út van, az elengedés, akkor a gyerek segítése, meg igen az, hogy akkor én hogyan mutatom a példát, mm-hmm. és akkor az előkészületek azok szerintem mindenben nagyon mm-hmm. fontosak, ugye az esti rutinban, a reggelt is ugye tökre meg tudja könnyíteni, de amúgy ez a hogyha így kérdezed, hogy ilyen, akkor ez a két napszak egyébként.
Igen, akkor vagyunk együtt.
Igen, ez az esti rutin, ez azért mindenkinél nagyon, nagyon nehéz, és ezeken
olyankor
így
végigvinni. Olyankor egy nyugtató lövedéket néha így, az így tök jó lenne.
Magadnak is, meg a gyereknek.
Igen, mindenkinek, de egyébként, tehát azt mondjuk, olyat szerintetek lehet mondani, mert gondolom nem, de hogy azért ezt a kérdéskört járjuk meg körül, hogy rossz gyerek. Létezik egy rossz gyerek?
Hú, nem tudom, nekem ez a rossz baba, arra ja, kategorizálhatom, hogy nincs.
Igen, nincs.
Szerintem azért rossz gyereknél vannak olyan kategóriák, amikor már lehet olyat mondani.
És akkor így látjátok, hogy mondjuk más gyerek valami rosszat csinál, mondjuk a játszótéren, és a ti gyereketek is érintett, akkor amikor így bemertek csatlak, vagy bemertek, mert nekem már volt olyan, hogy egy olyan gyerek, akinek az anyukája egy pár percre lelépett, és én ott maradtam több gyerekkel, és annak a kisfiúnak soha nem mondtak nemet. És azt így mondta is az anyukája, hogy hát nem mondanak nemet, mert hogy ők az önbizalmát építik, meg nem tudom valahogy máshogy akarják nevelni, de hát olyanokat csinált, hogy egy másik kisfiút így elkezdett így provokálni, meg így odaszaladt, a fülébe kiabált, és az meg kisebb fiú volt, meg ilyet, és mondtam, hogy hogy de ezt nem csinálhatod, hogy ezt most fejezd be, és leköpött, mert hogy otthon neki ez annyira furcsa volt, hogy valaki azt mondja, hogy nem, hogy ő ezt így nem tudta értelmezni, és mondtam, hogy ne haragudj, de ezt nem csinálhatod, és utána elment és egy bokorba sírt, és erre jött az anyukája, hogy megrikadtam a kisfiút, de hogy egyszerűen én nem tudtam, hogy mi más lehet csinálni ilyen helyzetben. Mm. De hogy én amúgy így félek attól, hogy más gyerekére rászóljak. Például mondjuk, hogyha van olyan, hogy mondjuk egy barátnőmmel elmegyünk kávézóba, sütizőbe a gyerekekkel, és akkor mondjuk a másik gyerek kiabál, akkor úgy mondom, hogy halkabban gyerekek, és azt ilyen központilag mondom, de nem az én gyerekemnek szánom, hanem az övének, és ezek olyan kellemetlen
szintú. Szerintem egyébként mondjuk ez egy jó taktika, hogy itt többes számba mondod. Aha. Nekem erre kázi az a stratégiám, hogyha mondjuk hozzánk jönnek, nálunk ja, vagyunk,
akkor te vagy,
akkor egyértelműen, tehát hogy ez a én házam, én szabályaim kategória. Nyilván sokkal finomabban, tehát nincs olyan, hogy mondjuk így erőteljesen rászok egy másik gyerekre, de igen, tehát hogyha olyat látok, hogy olyat csinál, ami így nálunk kvázi nem fér bele, akkor igen, szólok neki, és megmondom neki, hogy nem, ezt nem szabad, mi ezt nem csináljuk, légy szíves, hagyjátok abba, mert mondjuk nálunk mondjuk nem ugrálsz a kanapén, és akkor mondja nálunk is, hogy de nálunk szabad. És mondtam, hogy jó, nálunk meg nem.
Amúgy van, amikor olyan gyerek jön hozzánk, aki nem ugrálhat, nálunk lehet, és úgy élvezik, hogy akkor jaj, de jó, itt lehet, odát nem ugrálunk.
Igen, de amúgy a gyerekek ezt meg tudják tanulni, igen, hogy máshol más szabályok vannak. Nekem ilyen játszóteres, meg ilyen kis játszóházas szituáció vannak, ahol én is így, hát így nehezen szólok rá más gyerekére, vagy nem is, és akkor hát próbálom úgy csinálni, hogy ne is rászólás legyen, hanem igazából így koordinálja ott a helyzetet. Abban az esetben, hogyha mondjuk az én gyerekeimet érinti. Most egyébként pont elutaztunk, és ott az volt, hogy ott kihívtam a fiamat a medencéből, tehát azt képzeljétek el, az volt, hogy ez egy gyerekmedence, nem volt ott ilyen medenceőr, vagy ilyesmi, mert hogy azt gondolták, gondolom, hogy ezt ők majd így szabályozzák ezt a dolgot, és volt egy vízi csúszda, és akkor az egyik nap az volt, hogy a vízi csúszda közepén egy ilyen, hát ilyen 11-12 éves fiú, tehát egy olyan jó 40 plusz kiló volt szerintem már, megállt a csúszda közepén, és beugrott onnan a medencébe, egy 1 méter 10 centis medencébe, azt hiszem ez így ránézve is veszélyes volt, de hogy így a harmadik ugrásnál, én nem tudom, hogy ki volt ő a szüleje, vagy hogy ott volt-e, vagy nem volt-e, vagy hogy volt ez, de hogy a harmadik ugrás után én kihívtam a gyerekem, amúgy is mentünk volna, tehát hogyha ott maradunk, akkor lehet, hogy valami más stratégiát választok, de hogy az volt, hogy még úgy, tehát 5 perc múlva amúgy is mentünk volna, és akkor mondtam, hogy akkor most ezt így az én gyerekemet így ne veszélyeztesse ezzel a dologgal, de mondom, hogyha ott maradtunk volna, akkor lehet, hogy más stratégiát választok, de nekem ezek nehezen mennek, amikor így direktben rászólni kell valakire, hanem inkább így azt szoktam, hogy bemegyek akkor abba a helyzetbe, mert még ugyan az én gyerekeim kicsik, egy játszótéren mondjuk az van, hogy elkezdem nekik akkor mondani, hogy hát sorbaállás van, az átcsúszónál szokott gyakran lenni a Városligeti játszótéren, mert ott
jó sokan vannak, igen.
És akkor ott így szoktam itt tanítgatni a gyerekeket, hogyha épp a szüleje máshol van egy másik gyerekével, úgyhogy vannak ilyen helyzetek, de még az első kérdésre visszakanyarodva, hogy a rossz gyerek, hogy én azt gondolom, hogy nincsen olyan, hogy rossz gyerek, olyan van, hogy egy gyereknek vannak nehézségei valamivel. És én nem is szeretem, hogyha itt címkézünk gyerekeket, főleg nem negatív címkével, de hogy a pozitív címkéknek is tudnak negatív hatásai lenni, de a negatív az mindenképp, azt mondom erre, ne címkézz a gyereked, mert úgy marad. Tehát a tulajdonság, mert hogy tényleg azt gondoljuk, hogy a tulajdonságok azok olyanok, hogy ezek ilyen velünk született dolgok, amiken nem nagyon lehet változtatni. Én lusta vagyok, akkor már mindig lusta maradok. De nem. Aha. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikbe tudok fejlődni, és akkor én nem lusta vagyok, hanem nehézségem van akkor, amikor bizonyos típusú feladatokat meg kell csinálni. És hogy ez egyrészt azért is nagyon fontos, hogy fogalmazunk, hát emiatt, hogy ne maradjunk abban benne. Másrészt ez visz minket tovább a megoldáskeresés felé, és hogy minél konkrétabban tudjuk megfogalmazni, hogy a, nem tudom, Pistike nem rossz, hanem mondjuk a Pistike, vagy hogy valami konkrétabban mondjak a rossznál, hogy Pistike nem agresszív, hanem nehézsége van az impulzusának a kezelésével akkor, amikor, vagy nehézsége van az érzelem szabályozással akkor, amikor, és akkor, hogyha ezt meg tudom fogalmazni, hogy mi van az akkor, amikor, akkor ugye már sokkal közelebb kerülök ahhoz, hogy hogyan tudok neki segíteni. Uh-huh. Szóval én ezt gondolom, hogy rossz gyerek nincs, hanem segítségre szoruló gyerekek vannak.
Ez jobban hangzik azért sokkal.
És hogy ebben kell, azt gondolom, hogy felnőttként, elsősorban szülőként, de hogy akár pedagógusként is minden jobb a képbe lenni, hogy kinek hogyan tudok segíteni abban az adott nehézségében, ami neki van.
Egyébként ezzel kapcsolatban lehet, hogy félreért, vagy remélem, nem úgy hangzott, hogy tehát nem az a rossz gyerek nálam, aki mondjuk hisztizik, vagy ilyesmit, nem fogad szót, hanem nálam, mert tényleg már azért mostanság azért vannak ilyen nagyon súlyos esetek, amikor így egymást, mondjuk nem óvodába, sajnos menni ott is, hanem tényleg már kisiskolások egymást a halálra szekálják és bántják. Nyilván annak is van kiváltója, tehát abszolút értem, az nálam ez már a rossz gyerek kategória.
Igen, tudom, hogy arra gondoltál, csak én meg arra gondoltam, vagy hogy arra gondolok ilyenkor, hogy nem a gyerek felelőssége.
Persze, az
hanem a környezetnek abszolút. A felelőssége. És itt jön be megint csak a nevelési stílus, hogy mi az eredménye annak, hogyha pedig ugye ezt a ráhagyó, vagy ezt a nagyon engedékeny stílus nyomjuk. Mert ennek a szigorú poroszosnak, hát az nagyjából azért tudja a mi generációnk. Mert hogyha a szüleink nem is, akkor azért az iskola rendszer az
abszolút
mutatott belőle. Adott elég kemény ízelítőt, hogy is van ez a dolog. A mi generációnk talán kevésbé ismeri a saját bőrén ezt az engedékenyt, és hogy ez történt tényleg. Egy kicsit, ugye, hogy átestünk egy picit a ló túloldalára, hogy ezt nem akarom, akkor mit tudok helyette csinálni, akkor mindent megengedek a gyereknek. Igen. De hogy ez ne, az a helyzet, hogy ez, tényleg erre már kutatások vannak, hogy ez nem jó a gyereknek, mert nagyon bizonytalanná teszi őket. Igen, és ezt akartam még mondani, hogy nem biztos, hogy az önbizalmát építem azzal, hogy nem mondok neki nemet. Sőt, mert hogy túl nagy szabadságot adni, ugye ezért kell kormányzónak lenni.
Ez egy kicsit
lenni.
Olyan, mint amúgy, bocsánat, hogy belevágok, amúgy a kutyáknál ez a falka vezér szerep, hogy ugye amikor lesz egy kutyád, és bocsánat, hogy a gyerekeket a kutyákhoz hasonlítom, csak hogy ott van az, hogy van néhány olyan gazda, aki úgy van, hogy a kutya elsétáltatja, vagy hogy úgy nincsenek szabályok, és azok a kutyák bestresszelnek ettől, mert ugye ők lesznek a falka vezérek. És egy kicsit én mindig erre szoktam gondolni, így a gyerek esetében is, hogy kell, hogy legyenek szabályok, hogy tudja, hogy meddig, hogy működnek a dolgok.
Igen, igen, és tényleg ez van, hogy effektíve stresszt okoz a gyereknek. Hát képzeljétek el, hogy mekkora a felelősség egy 3-4 éves gyereknek az, hogy egy családot ő irányít.
Igen, amúgy igen.
Hát nincsenek meg hozzá a képességei, a skilljei, a semmi, hát most fejlődik az agya, hát hogy is lenne, tehát hogy ez tényleg ez a túl nagy szabadság.
Ez de jó példa, igen, tehát hogy én ebbe sose gondoltam rá, hogy tényleg egy gyereknek akkor az tényleg egy olyan érzés, hogy ő irányít, mert ő irányít nagyon sok helyen.
Igen, 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 és hogy ez vezet akkor később oda, hogy nem tudom, hogy megáll a csúszda közepén, és akkor kiugrik belőle, ami hát egy tök veszélyes dolog. Én nem azt gondolom, hogy a 12 éves gyerek mellett ott kellett volna állni, de hogy igen, hogy ilyen szempontból hogy jutottunk el oda, hogy egy 12 éves gyerek nem tudja, hogy ez tökre nem oké.
Igen.
Beleugrani igen. Egy gyerekmedencébe, nem tudom, másfél méter magasról. Itt megint csak úgy vagyok, hogy nem a gyerek a rossz, nem. Hanem
igen,
hogy
tulajdonképpen igen, tehát egy rossz gyerek ide, magad, hogy... mindig ott vannak. Úgy. Hát most nem tudom, sokkal lehet mondani azt, hogy van egyébként rossz szülő? A rossz gyerek nincs, akkor nincs
valami, miért olyan
generáció kontrolódik.
Egyébként minden adásnak az a vége, hogy az önismeret. Az önismerettel kell foglalkozni. De hogy igen, meg egyébként szerintem ez a rossz gyerek kategória is olyan, hogy a te gyerekednek tudod, hogy mondjuk miért viselkedik valahogy, de ha más gyerekét meglátod, hogy mit tudom én, ott megy mondjuk tényleg egy hotelbe, és akkor a svéd asztalnál minden széttúr, meg rohangál, meg belerúg, akkor azt mondod, hogy hát ez egy rossz gyerek, de ha tiét csinálja, jaj, hát most nehéz, nem alud délután, kicsit nyűgös, meg nem tudom, szóval igen, ez is ilyen más.
Igen, ezer másokkal, és egyébként ez a szülőhibáztatás is ugye ilyen nagyon gyakori dolog, szóval én ilyet sem mondanék, hogy valaki rossz szülő, vagy ilyesmi, meg tényleg nem tudjuk, hogy mi van a hátterében. Igen. Hogyha mondjuk igen. Van valami neurológiai eltérése annak a gyereknek, és akkor akik ilyesmivel néznek szembe szülőként, ők például nagyon gyakran esnek a szülőhibáztatás áldozatának, aha, hogy miért hisztizik ott a gyereke, meg miért nem tudja már rendbe rakni a gyereket, és akkor kiderül, hogy nem tudom, autista, és valami olyan inger érte a gyereket, igen, hogy teljesen szétesett tőle, és a szülő tök jól tudja, hogy mit csinál, mert ezt csinálja évek óta. Igen. Csak mi kívülről akkor megítéljük, hogy vagy nem tudom, ott mit csinálsz, hogy szerintem ez se tökre oké, de hogy mégis azért tényleg az is van, hogy egy picit el vagyunk most szerintem ebben tévedve, hogy mit is csináljunk, mert hogy van ez, amit nem akarok csinálni, és nem nagyon van helyette alternatívám, uh-huh, vagyis hát most már egyre inkább uh-huh vannak, de hogy, és még ezt szoktam még így hasonlatnak hozni, vagy ilyen nem is hasonlatnak, hanem tényleg szerintem erős összefüggés van a politikai rendszer és a nevelési stílus között. Tehát, hogy ugye mi szülei, tehát, hogy amikor a mi szüleink felnőttek, akkor az ő szüleiknek, tehát hogy eszébe nem jutott az, hogy az ő gyereke legyen kreatív, vagy önazonos, meg önmegvalósítsa, meg nem tudom, hát belehal. Tehát, hogyha még ott nagyon megönvalósítja magát, akkor még a végén így lelövik. Tehát, hogy az ugye nekik szóba nem jött. És akkor a mi szüleinknél volt ugye az, hogy akkor ott ránk szakadt a rendszerváltás, a demokratikus értékrend, fú, tök jó, de mit kezdjünk vele? És akkor az csapott át így egy picit abba az irányba, hogy akkor jó, akkor így elengedjük a gyeplőt, de hogy mondom, most már tudjuk, hogy az sem jó. Tehát, hogy az sem jó, ha túl szigorúak vagyunk, és az egyetlen, és hogy kiabálni mindenkivel előfordul, hogy kiabál, tehát, hogy tényleg. Az a baj, hogyha valakinek az az egyetlen eszköze, igen, hogy csak leordítva tudja a gyerekét, nem tudom, ide-oda terelni, vagy berakni a kádba, vagy nem tudom, vagy erőszakosan, vagy... De hogy a másik véget, amikor mindent megengedek, azt se, és hogy én ezért mondom ezt az arany középutat, és hogy mondom ennek talán a kedves és határozott, és akkor mondok egy példát.
Ez nagyon jó, ez kis... a kedves és határozott, egyébként ugye, hamupipőke annyira? Szokta ezt mondani a hamupipőke filmben, legyél hamupipőke, vagy kedves és bátor. Az is egy jó szülői stílus.
Igen. Hát mert kell amúgy bátorság a határhúzáshoz. És hogy erről akartam még egy kicsit csak beszélni, hogy mi ugye a határhúzás valójában. Hát nem csak az, hogy nemet mondok a gyereknek, mert most mondani mondhatom, ja, hanem hogy utána csinálom is. Tehát, hogy én mit tudok tenni azért. Igen, hogy én mit tudok tenni azért, hogy megtörténjen. És mondtátok a kanapén ugrálós példát. Ez egy tök jó pozitív fegyelmezős példa, mert hogy a pozitív fegyelmezés nem fogja megmondani neked, hogy ugráljon a gyereked, engedd az gyereket ugrálni, vagy ne engedd a gyereket ugrálni, de hogyha van valami szabály, akkor az viszont tarts be. És hogyha te azt mondod, hogy nálunk nem lehet a kanapén ugrálni, akkor ne csak mondogasd neki, meg könyörögjél neki, hogy szálljon le a kanapéról, hanem vedd le róla.
Meg ne ugrálj, Brigi, a kanapé.
Jó, oké, mostantól nem fogom.
Igen, de hogy akkor megint az van, hogy amit ugye az előbb mondtam, hogy akkor adok neki valami más hasonlót. Uh-huh. Tehát akkor a kanapén ne ugrálj, de itt a trambulin, vagy igen, itt a matrac, vagy nem tudom, tehát hogy akkor menjünk át máshova ugrálni. Szóval nem feltétlenül letiltani kell ezeket, hanem lehet ugye jó mederbe terelni. És akkor mondjuk így néz ki ugye egy kisgyereknél, hogy nem engedem, leveszem. De hogy néz ki ugye egy nagyobb gyereknél, ugye erről is beszéltünk, és hogy ott hogy van ez. És van erre egy példám, ami ilyen szituációs gyakorlatokat szoktunk csinálni a tanfolyamokon, meg a workshopokon, és van erre a szülői stílusra is egy ilyen. Az a lényeg, hogy a csoportból az egyik szereplő, ő egy kamasz gyerek lesz, és ez a kamasz gyerek így járkál körbe, és találkozik először tekintélyelvű szülőkkel. És ő csak annyit mondogat, hogy drog, fű, eki, betéptem. Tehát, hogy ilyen droggal kapcsolatos szavakat mondogat, egymás után így szajkózza, vagy így mantrázza ezeket a szavakat. És akkor ezek a tekintélyelvű szülők, na már ezért kezdek libabőrön, tekintélyelvű szülők elkezdik mondani neki, hogy csak a holttestemen keresztül, szobafogság, nem mehetsz el, tilos, nem engedem, aha, tilos. Tehát, hogy elkezdenek ugye tiltani. És akkor utána végig megyünk rajta, hogy akkor ez kinek milyen érzés volt, elsősorban ugye a kamasz gyereknek milyen érzés volt, de hogy a szülőknek milyen érzés volt ezt mondani, a hallgatóságnak milyen volt ezt kívülről látni. És akkor jön a következő kör. Kamasz gyerek járkár körbe, drog, fű, stb. Mondogatja. És a szülők, akik akkor a szülőszerepet játsszák, elfordulnak. Homokba dugják a fejüket, nem foglalkoznak vele.
Most elhagyják.
Igen. És akkor végig megyünk ezen is, hogy milyen érzések, milyen gondolatok, milyen döntések születtek ennek hatására a gyerekben. És akkor jön a harmadik kör, amikor a kedves és határozott szülők lépnek színre, a gyerek járkál körbe, hogy drog, és akkor oda megy hozzá a kedves és határozott szülő, megfogja a vállát, átkarolja, és azt mondja, hogy megijeszt, amiket mondasz. Mi történt? Történt valami nehéz dolog veled mostanában? Mesélj róla. És akkor innentől hallgat. Uh-huh. És akkor a gyerek mesél, és nem kioktat, uh-huh. és nem megmondja, hogy mi a helyes út. Tehát, hogy azzal tudunk igazából a legtöbbet adni, de hát mondom, ez már azért a bőven a kamaszkor, ugye a problémakör is a kamaszokhoz kapcsolódik. Egy kicsinél azért sokkal jobban benne vagyok, de egy kamasznál így tudom megvalósítani ezt, hogy kérdezek és hallgatok.
De igazából egy gyereknél, egy kicsinél is az, hogy észreveszed, meg figyelsz rá,
igen.
és próbálod kitalálni, hogy mit, miért csinál, akkor az már igazából ugyanaz, csak kicsivel.
Igen, igen, tulajdonképpen igen, és hogy ezt is szoktam mondani, hogy például a videokurzusom az kifejezetten ez a kormányzós, uh-huh. azért mondom, hogy az a bevezetőben benne is van, hogy laza magabiztos vezetők akarunk lenni, úgy körülbelül 8 éves korig szól, de maguk az eszközök egyébként jók, csak egy picit átalakítom, tehát ez is végül is, amit most mondtam, ez a kérdező szülő nevű eszköz, ami nullától 100 éves korig működik, csak mondjuk nem mindegy, hogy milyen kérdést teszek föl. Tehát a 2 évesnek azt kérdezem, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy csillogjon, villogjon a fogad. A kiskamasztól azt kérdezem, hogy mik a terveid a házi feladattal kapcsolatban, a nagykamasztól meg azt, hogy ez aggasztó, amit mondasz, mi történt veled? Tehát, hogy ugye egyszerűen hát szofisztikáltabbak lesznek ezek a beszélgetések, hogy te is mondod, hogy a 6 évessel már egészen más, mint a 2 évessel, mert hát ott az az eszközöd nagyjából, hogy arrébb rakod jobbra-balra, a 6 évessel meg már őt meg már nem nagyon bírod el, hogy arrébb rak, igen. tehát kénytelen vagy olyan eszközöket elővenni, amivel együttműködésre igen. bírod őt.
Szóval, ha már az eszközöket említetted, engem ebben a témában nagyon érdekel, hogy mit gondolsz, vagy akár Brigi mit gondol így a jutalmazás, büntetés témaköréről, mert egyébként nálunk a bölcsiben, a legkisebb gyerekem bölcsibe jár, 2 hete volt ilyen szülőcsoportos megbeszélés, amire azt szavaztuk meg, hogy pont egyébként a nevelés, meg ez a büntetés, jutalmazás legyen a téma, mert ez érdekelt mindenkit, és így ez okoz itt így a csoportban egy legnagyobb nehézséget a szülőknek, hogy így belőjük, hogy mivel jutalmazunk, ami mondjuk még nem csúszik át be a megvesztegetésbe, hogyan zsarolás motiváljuk, van. Hogy az ne legyen zsarolás, igen, hogy mert amúgy a 6 évesem az már így, tudod, így összekapcsolja így az agyába, és akkor megpróbálja ezt visszafordítani, hogy jó anya, megeszem a vacsorát rendesen, de akkor utána, és mondom, hogy ácsi, ez nem így van.
Igen.
Hogy erről mit gondolsz?
Igen, hát az a helyzet ezzel, hogy a pozitív fegyelmezés a büntetést sem, és a jutalmazást sem tartja eszközének. Uh-huh. A büntetésnek rengeteg alternatívája van egyébként, ami a pozitív fegyelmezésben tök oké, meg hogy ezeket így, egyébként a videókurzusban az egyik modul az pont erről szól, hogy mik az alternatívák. A jutalmazásnak nem annyira, de hogy ha úgy vesszük, akkor az ugyan egy pozitív eszköznek tűnik, de hogy erre is vannak már kutatások, hogy hosszú távon nem hatékony. Szoktam azt mondani, hogy az érem másik oldala a büntetéssel szemben, és hogy ugye te se véletlenül valószínűleg ilyen egy kalap alá vetted ugye a kettőt, tehát hogy nem olyan negatív ugyan, meg nem lesz rossz érzése a gyereknek attól, hogy jutalmazzuk, mint akkor, amikor megbüntetjük, de hogy az a baj, hogy a belső motiváció ellen hat.
Igen.
És hogy
az ilyen kényszerítő eszköz tulajdonképpen.
Igen, és hogy az a mi célunk igazából, hogy ugye a gyereknek a belső motivációjára hassunk, uh-huh. meg hogy azzal nevelgessük, és most vannak olyan helyzetek, meg olyan esetek, amikor oké lehet, de hogyha megint csak olyan, mint a kiabálásnál, hogyha ez az egyetlen eszközöm, akkor nagyon rossz irányba fog elmenni a dolog, pont ezzel is, amit mondasz, meg azt is kimutatták kutatások, hogy egyre nagyobb jutalmakat kell majd adni azért, aha. tehát hogy ez mindig el szokott indulni ebbe az irányba, és akkor ott lépünk vissza, amikor már, mit tudom én, egy fogmosásért egy, nem tudom, ekkora legókészletet kell venni, mert mondjuk onnan indultunk, hogy mit a gumicukor, jó, nyilván nem a fogmosás után, de hogy értetek a példát, hogy elindultunk a gumicukortól, és lett belőle az izét, az óriás legókészlet, akkor azért részhez kap az, hogy ezt azért nem kéne, visszalépünk, de akkor már hogy, tehát hogy onnan már nehezebb visszamenni. Uh-huh. ha már bementem ebbe a zsákutcába. Szóval, hogy ezt mondja igazából a pozitív fegyelmezés erről röviden, hosszan pedig nagyon-nagyon sok mindent mondni.
Fogunk majd szerintem még erről is beszélgetni. Nagyon, nagyon jó volt szerintem ez a beszélgetés, nekem nagyon hasznos is volt, meg jó volt erről beszélni. Végülis akkor az a konklúziónk, hogy ne ítélkezzünk más szülők és más gyerekek felett, ez azért fontos. Foglalkozunk önismerettel, és legyünk lazák, magabiztosak, és azért kedvesek. Határozottak. Ja, és kedvesek.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást. Köszi lányok, hogy beszélgettetek velem erről. Kövessétek a Mesélyanyukámot az Instagramon, Spotify-on, a többi podcast felületen, YouTube-on is megtaláljátok ezt az adást az összes többivel, és olvassátok az evamagazin.hu-t és a pozitív fegyelmezés oldalt is. Köszi szépen, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.